Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy pünkösd ünnepén az Isten házában. Sok szeretettel köszöntöm elsősorban a most konfirmálva testvéreinket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm az ő családtagjaikat, hozzátartozóikat is. Magasztaljuk a mi Urunkat együtt most énekszóval, az új énekeskönyvünk 618. számú dicséretét énekeljük végig. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Amen. Helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk az Úrunkhoz. Szeretném folytatni az imádságot is, édesatyánk, amit az előbb az énekben már elkezdtünk. Szeretnénk előtted hódolni ezen a mai vasárnapon, áldani, magasztalni és dicsérni a te háromszor szent nevedet, amelyet angyalok dicsérnek, és amelyet megengedtél, hogy mi emberek is magasztaljunk. Áldunk téged ezen a szép ünnepen, amikor konfirmáló testvéreink is itt lehetnek a gyülekezet közösségében. Áldunk azért, hogy van néped ezen a földön. Hisszük és tudjuk, hogy egészen a világ végezetéig lesz megváltott sereged. Köszönjük az egyház csodáját, a gyülekezet közösségét. Áldunk, hogy eleink itt, ezen a helyen is valamikor gyülekezetet alapítottak. Köszönjük, hogy évtizedeken keresztül hordoztad. És van reménységünk, biztatásunk, bátorításunk arra, hogy ezután is te vagy, te leszel ennek a gyülekezetnek az ura. Köszönjük neked hálaadással, Urunk, hogy konfirmáló testvéreink felkészülhettek. Köszönünk minden olyan órát, amelyen együtt lehettünk, amelyen megismerhették a hit igazságait, a Biblia üzeneti tanítását. Köszönjük, hogy felragyoghatott előttük, hogy hatalmas Isten vagy, szerető Atya, aki úgy szereted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kérünk, Szent Lelked által, hirdest, ígédet, hirdettest most ezen az ünnepi órán. Engedd, hogy szívünk elcsendesedjen. Bárhogyan is jöttünk ide a templomba, bármi foglalkoztat bennünket, bármi teher vagy öröm van most a szívekben. Kérünk, ígéd előtt, hadd nyíljon meg a fülünk, szívünk. Kérünk, hogy beszélj velünk, Urunk. Várjuk a te szavadat, a te élő ígédet. Könyörülj meg rajtunk. Légy köztünk, és minden, ami ezen az Isten tiszteleten történik, hadd szolgálja a te dicsőségedet, hadd munkálja a hitünk erősödését. Hallgass meg minket, kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet két helyről olvasok. Először az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete első 12 verséből az első pünkös történetét, legalábbis annak az elejét, majd pedig az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezetének 30-31. És 32. verseiből szól hozzánk, ami Urunk Istenünk ezen a mai Isten tiszteleten. Először tehát figyeljünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első 12 versére. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lámnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Cirénél mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Az Efézusiakhoz írott levélből, annak 4. fejezetéből A 30-tól a 32. versig terjedő rövid szakaszból hangzik Isten igéje még hozzánk. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Foglaljuk most el a helyünket. Pünkösdöt úgy is szoktuk emlegetni, mint amely az egyház születésnapja is. Erre is gondolhatunk, és gondolunk is ilyenkor, amikor pünkösdi istentiszteletre gyűlünk össze. Hiszen akkor, amikor Isten az ő ígéretét, a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét beteljesítette, és kitöltötte az Úr Jézus Krisztus követő tanítványokra az ő lelkét, akkor ezek a tanítványok elkezdték hirdetni a Jeruzsálemben lévőknek, ahogyan hallottuk is, és a folytatásból még elénk tárul az is, hogy mit hirdettek Jézus Krisztust, Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Akkor sokan odafordultak Jézus Krisztushoz, megtértek, és belőlük lett az első keresztény gyülekezet. Abból született hát az első keresztény gyülekezet, hogy emberek megtapasztalhatták az Úr jelenlétét, hogy Isten valóban él és munkálkodik. És az, hogy Isten Anya Szent Egyháza 2000 év óta is megvan, hogy ma is vannak és lehetnek gyülekezetek. Vannak emberek, akik Jézus Krisztusra bízzák az életüket, ez a csoda arról beszél, amit az apostoli igehirdetés körül, ott akkor Jeruzsálemben 3000-en is átéltek azok, akikről itt hallottunk és olvastunk, méghozzá azt, hogy itt van Isten köztünk. Amikor a világban kételj, zűrzavar és ellenségesség uralkodik, mint ma is, akkor bizonyosan távol van az Úr. És az ő távollétére utal az is, amikor az ember saját magát isteníti, a hiúság, ami annyi baj okozója, és az ő távollétére utal a megvásárolhatóság is, ha az ember pénzért immár szinte mindenre hajlandó, és az ő távollétére utal a szeretetlenség is, az irgalmatlanság és a közöny, ahogyan emberek el tudnak menni egymás baja, nyomorúsága mellett. Nincsen is ezért, hát fontosabb imádságunk, és nem lehetne fontosabb kérésünk, mint az, hogy mi is őszintén és vágyakozóan mondjuk, jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, élő Istenünk, és formáld ki bennünk is a mennyei életet. Ezzel az alázattal és ezzel a készséggel hallgatták ott az első pünkösdön is az összegyűlt emberek, az Isten szeretetéről, Jézus Krisztusban megjelenő szeretetéről szóló örömhírt, és újjászülettek Isten szent lelke által. Olyan jó lenne, ha mi is tudnánk most őket követni így, hogy nyitott szívvel és alázattal várnánk, hogy mit is akar Isten, maga az élő Isten most mondani nekünk. Mit szeretne mondani ezen a két felolvasott igeszakaszon keresztül? És azt látjuk igazából, hogy mit ad nekünk a Szentlélek. Hiszen Isten szeretné a Szent Lelkét kitölteni ma is. Ő elkészítette ezt az ajándékot, a miénk is lehet. De vajon mit is ad nekünk ez az ajándék? Most ezen a mai istentiszteleten három szóban foglalhatjuk össze a lényeget, hogy mit ad nekünk a Szentlélek. Egyrészt lehetőség a Szentlélek számunkra, másrészt követelmény, harmadrészt pedig előleg. Először tehát a Szentlélek lehetőség. A Szentlélek által kinyílik az ember előtt az ajtó, amin át Isten világába léphetünk. Szentlélek nélkül, vagy a Szentlélek ellenében ez az ajtó zárva marad. Sokan érdeklődnek tulajdonképpen az isteni dolgok iránt. Könyveket vesznek, előadásokat hallgatnak meg. Szeretnének különböző titkos társaságok tagjaivá válni. Isten világa mégis zárva marad előttük. Mert amikor az Úr Jézus elküldte az ő szent lelki tanítványainak, akkor az ő saját követésére erősítette meg a Szentlélek által ezeket a tanítványokat, és ahol az embereknek ez nem kell, vagyis ahol az Úr Jézus Krisztust nem akarják követni az emberek, ott nem nyílik meg az égi világ előttük. Senki nem lehet az Atyához, csak én általam, mondta Jézus. A Szentlélek lehetőség. Annak lehetősége, hogy az Úr Jézus Krisztust elkezdjük követni. És ezáltal az életünk teljesen új alapra kerül. Szilárd és biztos alapra. Ő nélküle marad az önzés, az irigység, maradnak a félelmeink, marad a régi életünk. Vele, azaz Isten szent lelkével megtöltekezve azonban átélhetjük, hogy nem vagyunk magunkban, és nem vagyunk a harag és a kétségbeesés eljegyzetjei. Megtapasztaljuk azt az örömöt, hogy ő, azaz az Isten valóban jelen van az életünkben, és nem vagyunk egyedül. Amikor közben pedig azt látjuk, hogy sokan körülöttünk olyan magányosak, még akkor is, hogyha vannak pedig körülöttük emberek, de olyan egyedül, olyan magányosnak érzik magukat. És meg lehet tapasztalni, hogy az Úr ott van velünk. Akkor is, amikor valamilyen betegséggel kell szembenézni, amikor talán éppen a keretes kocsin a műtőbe tolnak be bennünket. Vagy amikor talán orvosilag már nincsen segítség. Ezt a megtapasztalást, hogy a Szentlélek által az élő Isten jelen van, és szeretné is jelen lenni a mi életünkben, ezt az első keresztények olyan mámorosan tapasztalták meg, hogy azt mondták róluk, édes bortól részegettek meg. Pedig csak boldogok voltak. Boldogok voltak igazán, hiszen a Szentlélek által magát az élő Istent fogadták a szívükbe. Persze jött az ő életükben is még nehézség, meg sok próba, akadályok, de ezt az egy dolgot már senki sem tudta tőlük elvenni, hogy Isten fogadták és fogadhatták a Szentlélek által a szívükbe. Erről is, hogy leginkább erről fognak majd a most konfirmáló testvéreink is vallást tenni. Hogy mit is jelent az, amikor találkozhatunk igazán az élő Istennel, amikor a Szent Lelke által már annyira közel lép hozzánk Isten, hogy a szívünkben belül munkálkodik, és hogy belülről kezd el hatni és formálja, és teszi igazán szenté, tisztává az életünket. De milyen jó, hogy ez a pünkösd ünnepe is most arra emlékeztet bennünket, hogy megnyílhatunk a Szentlélek előtt, és megtapasztalhatjuk mi is a Szentlélek, az élő Isten valóságát. Lehet, hogy eddig mi is talán keserűséggel voltunk tele. Talán ott volt bennünk az igyekezet, hogy szeretnénk mi alapvetően hasznára lenni a körülöttünk lévőknek, de valahogy sokszor azt éreztük, hogy nem sikerül, hogy balul sülnek el dolgok. A Szentlélek által Istennel közösségben megtapasztalhatjuk, hogy ő majd ad erőt minden jóra. Vagy lehet, hogy eddig nagyon fájt a magány, és megtapasztalhatjuk, hogy lesz egy olyan családunk, amely családot maga Isten tart össze a Szentlélek által. Ezért mondhatjuk a gyülekezetben is egymás között, egymásra azt, hogy testvérem, lelki testvérem, testvérem vagy az Úrban. Nincs is hát nagyobb kívánságom most ezen az ünnepen, mint hogy bárcsak mindnyájan felfedezhetnénk azt, hogy mennyi örömre nyílik lehetőség a Szentlélek által. Azáltal, hogy a mi Urunk eljött közénk, hogy itt van, hogy jelen van. Ám a Szentlélek követelmény is. Lehetőség is, ez volt az első, de a második a Szentlélek követelmény is. Ezt hallottuk az Efézusiakhoz írott levélből, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét. Mert az ember meg tudja szomorítani, meg tudja tagadni az Isten szent lelkét. Meg tudja tagadni azzal, hogy nem lát és nem hall semmi mást, csak saját magát, az ő igazát, az ő sérelmeit, az ő kisemmizettségét, vagy éppen másokat lefőző gazdagságát. Meg lehet szomorítani Isten szent lelkét, amikor megszokjuk a jót, és nem vagyunk hálásak az ajándékokért. Elfeledkezünk arról, hogy Istennek köszönhetünk igazából minden jót. Amikor nem kérjük az ő vezetését, amikor nem figyelünk az ő szavára, amikor nincs ott a szívünkben, nem fakad fel az ajkunkról igazi, álhatatos imádság. Ilyenkor megszomorítjuk, vagy talán éppen megtagadjuk a Szent Lelket, azaz Isten jelen valóságát. Ezért a Szent Lélek nem csak lehetőség és áldott ajtó, amely kinyílhat, hanem követelmény is. Mert Szentlélek nélkül magunkra maradunk, és begubózunk. És tulajdonképpen ez történik, hogyha nyitott szemmel járunk a világban, gyanakóvá és ellenségessé válunk, és már lassan senkiben nem tudunk megbízni. Régen, elég régen volt az, de még emlékszem rá, hogy hosszabb ideig nem volt víz. Hiába nyitotta ki az ember a csapot, nem folyt belőle víz, mert valami olyan munkát végeztek. És előtte kellett valamennyi vizet legalábbis tárolni, hogy mégis tudjuk használni arra, amire nagyon szükséges. De hogy meg kell gondolni ilyenkor, amikor szűkében vagyunk a víznek, és akkor látjuk igazából, hogy minden csepp milyen kincs. És úgy használjuk tisztálkodásra, mosásra, takarításhoz. És aztán, amikor helyreállt egy egész rendszer, és megindult a víz, akkor hogy tud és tudott az ember örülni neki? Hát, valahogy így van ez lelki értelemben is, hogy ahogy víz nélkül, vagy kevés vízzel szinte beszűkül az élet, minden keservesebb lesz. Úgy válik az emberi élet is szánalmassá, szomorú magánossággá a Szentlélek nélkül. Ő viszont a bőség. Ő az ajándékozó szeretet. Ő a Krisztus lelke, és ő maga a jelenlévő Isten. Saját magának persze rosszat az ember, hogyha nemet mond az Isten szent lelkére. És lehet, hogy nem mondjuk ezt mi ki így kerek-perec, csak éppen nem törődünk Istennel, meg Isten ajándékával. Vagy kishitűek, egyenesen hitetlenek vagyunk, nem hisszük el ezt az egészet, nincs ennek az egésznek értelme. Azokról pedig, akik víznak az Úrban, azt halljuk, hogy szányra kelnek, mint a saskesejük. A Szentírásban, Ézsiás könyvében olvashatjuk. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ennek a titka pedig ez, hogy ne toljuk el magunktól az Isten szent lelkét. Ne szomorítsuk meg az Isten lelkét. És ezért bizony komoly és állandó feladat. És ezért fogalmaztuk így meg második pontként, hogy a Szentlélek követelmény, és hogy kérjük. Maga Jézus Krisztus biztatott így bennünket, hogy kérjetek, és megadatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki keres, az mind talál. Aki kér, az kap, és a zörgetőnek megnyittatik. Amikor ilyen sok szép ígéretet hallunk, akkor talán azon is gondolkodunk, hogy van-e ennél több, amit egyáltalán kaphatunk. És Isten igéje azt mondja nekünk, hogy van. És ez a harmadik. Azután, hogy a Szentlélek lehetőség is számunkra, az Isten világába való belépése, meg követelmény is, de a Szentlélek előleg is. Mert a Szentlélek minden ajándékával együtt is, csak pecsét, amivel el vagyunk pecsételve a megváltás napjára. Vagyis a Szentlélek előre. Kapunk valami fontosat abból, mint egy előzetesen, aminek a teljessége még előttünk van, hogy igazán győzedelmesek legyünk a gonosz, a bűn és a halál hatalma felett. És ez az, amit Pál apostol az efézusi levélben megváltásnak nevez, és aminek egy része még előttünk van. Aki keresi az Urat, aki vágyakozik a vele való közösségre, aki rábízza az életét, az Isten elfogadja gyermekének, az Isten gyermekei lehetünk. És felszabadít bennünket a neki tetsző életre. Arra az életre, amelyben ilyen gyümölcs jelenhet meg, és ez is a Szentlélek gyümölcse, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szerítség, csupa igazi kincs. De igazából még ez csak kóstoló mindabból, ami vár az Isten gyermekeire. A Szentlélek tehát lehetőség, követelmény, de előleg is. Várj csak! Mindenki, aki még nem fedezte fel a nyitott ajtót, felfedezni és belépne. Bárcsak felfedeznénk az Isten felénk nyújtott kezét, és bárcsak hittel válaszolnánk mi is rá. Lehetőség a Szentlélek, de követelmény is, Mert az ember jól teszi, hogyha nem épít gátokat az eljötte elé, és lebontja azt, ami még ott van akadályként. Végül pedig előleg is a Szentlélek, amely csodálatos módon túlmutat önmagán is. Szem nem látta, fül nem hallotta, ember szíve meg sem gondolta, amit az Isten elkészített az ők szeretőknek. Ezt olvashatjuk a Szentírásban. Ez vár ránk majd, ha innen a földi létből elmegyünk, hogyha az Úrra bízzuk életünket. Ebben a hitben kérjük hát, várjuk hát, és fogadjuk be. Jövel, Szentlélek, Úristen. Amen. Kérjük énekszóval is a 463. dicséretünk első versét énekeljük most együtt, és készüljünk így konfirmáló testvéreim bizonyságtételének meghallgatására. Elfogadjuk és hallgassuk a mi konfirmáló testvéreink bizonyságtételét arról, hogy hogyan láthatták ők meg azt, hogy ez az Isten keresi őket, hogy szeretetét szeretné a szívükbe tölteni, életüket meggazdagítani.
Talán példa lehet arra, hogy Isten eszközei kimeríthetetlenek, ha valakit meg akar szólítani. És még olyan emberbe is képes a hitnek a magvát elültetni, mint én, aki hosszú éveken át tagadta létezését. Ez alatt a hosszú évek alatt én is feltettem magamba azokat a kérdéseket, amelyeket általában az élete során az ember föltesz magának. Hogyan keletkezett a világ? Mi az emberi élet célja? Mi lehet a halál után? Ezekre a kérdésekre általában a válaszokat az iskolában tanultakból, különböző tudományos könyvekből, illetve a saját életünk tapasztalataiból próbáljuk megadni, és a felsorolás végére marad esetleg a Biblia. Ez nálam is így történt. A Bibliát sohasem tudtam elfogadni, annak tanításait, mégpedig úgy, hogy sosem volt a kezembe, és nem is tudtam, hogy mi van benne. Születésem után ugyan megkereszteltek, de templomba sohasem jártam. Ellenben a tudománynak az állításait maradék nélkül és kritika nélkül elfogadtam, még akkor is, hogyha arra nem volt konkrét bizonyíték, sőt még talán a mai napig sincs, gondolok itt az evolúció vagy a teremtés történet elméletére. És tulajdonképpen mondhatni így éltem Isten nélkül az átlag emberek életét, iskola, munkahely, család, benne sok jó és rossz dolgokkal. Azon ugyan néha elgondolkoztam, hogy érdekes módon, hogy ami velem történik, az mintha csak úgy maguktól történne. Különösképpen nem kell megküzdenem semmiért, csak el kell fogadnom az életnek, amit nyújt ajándékait. Nem kellett különösképpen megküzdeni érte, és ha nehéz helyzetbe kerültem, akkor is mindig sikerült valahogy jól kijönni a dolgokból, vagy pedig olyan emberek kerültek, hogy hozott a sors mellém, akik segítettek, hogy ebből a nehéz helyzetből kikerüljek. Ezt természetesen akkor a szerencsémnek és a véletlennek tulajdonítottam. De történt két majdnem tragédiával záródó esemény, amikor is közvetlen hozzátartozom életét sikerült úgy megmentenem, hogy éjszaka egy másik helységben mély álomból felébredve, és itt nagyon lényeges az idő, körülbelül fél percnyi maradt a cselekvésre. Ezt már nem tudtam a véletlen számlájára írni. Mint hogy azokat a történéseket sem, amikor a saját életem került veszélybe, és hogy most itt állhatok, az csupán annak köszönhető, hogy miután gondolataimban teljesen el voltam erülve, és a külvilágot kizártam, szinte egy belső hangra annak ösztönösen cselekedtem. Ekkor gondoltam először igazán komolyan arra, hogy mégiscsak létezik egy felettünk álló olyan erő, amely képes beavatkozni a mindennapjainkba, netán akár gondolatainkat is irányítani. És igaz lehet a Bibliának azon tanítása, hogy Isten velünk van a napjainkban, beavatkozik az életünkbe. Folyamatosan küldi a jeleket, csak mi nem vagyunk képesek ezt meghallani, vagy nem is akarjuk. Ezeket a kérdéseket már a keresztkúzus előadásain tettem föl magamba, ahova megmondom őszintén, inkább azért jelentkeztem, tehát inkább a kíváncsiság hajtott, mint Isten keresése. De az első meglepetésem, vagyis kellemes meglepetésem az volt, hogy itt Budaörsön olyan szerető közösséget találtam, akik szinte az első perctől kezdve befogadtak, és nagy türelemmel hallgatták sokszor furcsa kérdéseimet. És ahogy haladtunk előre a Biblia ismeretének a tanulmányozásával, rá kellett döbbennem, hogy a Szentírás az nem a mondáknak a gyűjteménye, hanem igenis az ókori írásbeliség egyik legbizonyítabb forrása. És ahogy az igéket olvastuk sorba, egyre többször tapasztalta meg annak igazságát a mindennapjainkban. És akkor elindult bennem egy olyan parányi hitnek a csírája, amely a teremtés történeten Jézus Krisztus feltámadásán, kereszthalálán feltámadásán, és azon a megtapasztaláson alapult, ahogy Isten beavatkozott az életembe. De ez a parányi hit sokszor került mélypontra. Ugyanis én mindenben tudományos magyarázatot kerestem, amit a Biblia állít. Sokáig nem tudtam mit kezdeni azokkal a mondatokkal, hogy a világot Isten szava teremtette, vagy hogy az ige teremtő ereje. De Isten szent lelke akkor is tudta, hogy hogyan erősítse meg ezt a kis parányi hitemet, mert olyan könyveket adott a kezembe, amelynek elolvasása után el kellett, hogy ismerjem, hogy az a tudomány, amire én annyira bíztam, az tulajdonképpen olyan esetekben, ami egyszerű és megismételhetetlen, vagyis kísérletileg nem igazolható, gyakorlatilag tehetetlen. És hogy a véletlen, amire mi nap hivatkozunk, az tulajdonképpen nem létezik, és a természettudomány se fogadja a létezését, hiszen kísérletileg nem lehet igazolni. És hogy az anyagnak van egy olyan eredendő állapota, amit mi nem tudunk megtapasztalni. És ott nem érvényesek a fizika törvényei. Ezt a Biblia az örökké valóságnak írja le. És a foglalkozások befejeztével teljesen újra kellett értékelnem olyan szavaknak a jelentését, mint a bűn, a szeretet és a megbocsátás. Igaznak találtam a Biblia azon állításait, hogy amikor az ember elhagyta teremtőjét, tulajdonképpen azóta képtelen a jó cselekedetre. És hogy velünk született a bűnnek a hajlama. És az a jó cselekedetek, amire én azt hittem, hogy én attól jó ember vagyok, az Isten számára tulajdonképpen semmit nem jelent. Ő nála másra mérte. És elkövetkezett az a pillanat, amikor elfogadtam Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatát, amivel a bűnömet, most már tudom, ő is megbocsájtotta, és ha én ezt az ingyen kegyelmi ajándékot elfogadom, akkor esélyt kapok az újjászületésre, az örökké valóságban. Ezért imádkozom nap mint nap, és kérem a Szentlélek erejét, hogy ez sikerüljön. A bűn elfogadtam azt, hogy nem csak szavakkal lehet, illetve nem csak fegyverrel, hanem szavakkal is lehet ölni. És sajnos ezt a fegyvert én is alkalmaztam a szüleimmel szembe, akik már nem élnek, és így nem tudok bocsánatot kérni tőlük. De ezt a hibát nem szeretném még egyszer elkövetni a Teremtő Atyával szemben, aki úgy érzem, hogy egész életemben a tenyerén hordozott, hiszen olyan ajándékokat kaptam tőlem, mint az egészségem, a családom és az anyagi biztonság. Ezért hát még egyszer csak imádkozni tudom a Szentlélekért, hogy ezt a tettemet segítse, és talán ide illik a mai Biblia olvasónkból egy idézet, egy ige magyarázatnak a végén, hogy Uram, velünk, velem kezd el azt a munkát, ami az örökké valóságba és az örök életre vezet. Köszönöm szépen.
Én Gucs Lászlóné vagyok, és bocsássatok meg nekem, hogy én nem tudom így elmondani, hanem inkább, ha megengeditek, olvasom. Tudnélik egy, hogy mindig elbőgöm magam, amire kértem az Urat, hogy adjon Szent Lelke által erősítse meg annyira, hogy ez ne történjen meg. És nem szeretném mondandómat összekeverni. Én most igencsak szégyenkedve és egyben örömteli szívvel állok itt, Isten színe előtt és előttetek. Szégyenkezem azért, hogy Isten nélkül éltem 59 évet. Ilyen hosszú ideig várattam őt, hányszor, de hányszor kopogtatott, zörgetett szívem ajtaján. Szégyenlem azt, ahogy elhárítottam a hozzávaló közeledést. Ezek a jó kis világi emberek, hogy nem érek rá, nincs nekem erre időm, majd, ha nyugdíjas leszek. Barátnőmnek, akit Isten felhasznált erre a szolgálatra, megígértem, hogy a 2011. február 7-én induló keresztkérdések kurzusán én is részt veszek. Tulajdonképpen itt kezdődött nekem a lelki életem. És örömteli szívvel állok itt előttetek azért, amit elvégzett bennem. Az Úr Jézus Krisztus Szent Lelke által ezen a kurzuson, és azóta is folyamatosan. Olyan nagy erővel tört rám, és én olyan vágyakozással fogadtam közeledését, tanítását, bölcsességét és szeretetét, mintha most akarnám bepótolni a nélkül eltöltött időt, éveket. Kerestem a lehetőséget, hogy minél többet hallhassam az igét, tanulmányozhassuk a Bibliát. Így jutottam el a Biblia órákra. Itt is a gyülekezeten belül, abban a kis csoportban, akik állandó résztvevői a Biblia óráknak, tapasztaltam meg mindjárt az első alkalommal azt a hitbéli Szentlélekkel átitatott testvéri szeretetet, amit csak Istentől, a mi atyánktól kaphatunk Jézus Krisztus által. Annyira megtelt a szívem hálával és szeretettel, ahogyan fogadtak a testvérek. És utólag tudtam meg azt is, hogy milyen régóta imádkoznak értem. Itt is azt mutatta meg nekem Urunk Istenünk, hogy az övéi milyen szeretetben és harmóniában tudnak együtt lenni Jézus Krisztusban. Az elmúlt évben, amikor megtudtam, hogy indul felnőtt konfirmáció előkészítő a gyülekezetben, Isten arra indított, hogy jelentkezzem. Ezzel is lehetőséget adott arra, hogy jobban megismerhessem őt, megpecsételje a hozzávaló tartozásomat. Megértettem, hogy Jézus Krisztus tanítását akkor tudom igazán megérteni, átérezni, ha a Szent Szellem járja át szívemet, lelkemet. Ha engedem, hogy az Úr formáljon, alakítson az ő képmására, hogy ő sugározzék át rajtam keresztül. Így tudom átadni másoknak is az ő dicsőségét, szeretetét, lényét, munkáját, amivé formált engem. Fontos, hogy mindig tiszta lelkiismerettel legyek Jézus Krisztus előtt, mindig élő kapcsolatban legyek Istennel, mert csak így tudom meghallani, megérteni az ő halk szavát. Áldom és magasztalom Jézus Krisztust azért a megtisztító munkájáért, amit elvégzett és végez folyamatosan szent lelke által. Az is a Szentlélek csodálatos munkája, ahogy a hosszú évek alatt felgyülemlett bűneimet felszínre hozta, és megadta, hogy annyira fájjanak, hogy alig vártam, hogy letehessem Jézus Krisztus szent vére alá. És adta után azt a csodálatos megkönnyebbülést, lelki békét, amit csak ő tud adni. Az is a Szentlélek ajándéka, amikor átadtam az életemet, az akaratomat mennyei édesatyám kezébe. Itt is az a békesség, megkönnyebbülés, hogy rábízhatom magam, hogy lekerül az a nagy teher rólam, hogy nem mindent nekem kell csinálni, hogy ő tudja, hogy mikor mit cselekedjek. Automatikusan tisztított és elvette tőlem, hogy nem tervezek előre. Ő mindig megadja arra a napra valót, és ez annyira csodálatos megérezni, meg átélni, hogy nem nekem kell idegeskedni, aggódni azért, hogy mi lesz holnap. A reggeli csendességembe mindig megmondja, rámutat arra, hogy mi a lépés, mit kell cselekedjem azon a napon. Azelőtt mindig olyan aggodalmaskodó voltam, mindig mindenkinek meg akartam felelni a munkahelyemen, mint a családban. Ezeket is elvette tőlem az Úr, elrendezte bennem, nincs bennem már ez a kényszer, hogy én megfeleljek. Ő tudja, hogy mi kell nekem, és ő ezt megadja. Csak mindig nyitva legyen a fülem, a szemem, hogy lássak, és a szívem, hogy be tudjam fogadni. Amióta Isten gyermeke vagyok, és ráfigyelve élek, sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, szeretetteljesebb az életem, amiért minden nap hálát adok Istennek. Minden nap arra kérem mennyei édesatyámat, hogy ne engedje, hogy letérjek erről az útról, amire ő ráállított engem. Még azt szeretném elmondani, hogy nekem mennyit jelent az, amikor a gyülekezetben bármilyen bibliaóra, imaóra van, ahol hangosan imádkozhatunk együtt, hogy mennyire tanít minket, mi mindent kapunk, akkor tudjuk meg, hogy kit mi foglalkoztat, hogyha együtt imádkozunk, hogy milyen ereje van annak az imádságnak, és úgy szeretném, ha minél többen ezt igénybe vennénk, mint ahogy említettem a Biblia órát, nagyon-nagyon sokat segít nekem. A csendes, a házi imaórák is, amik vannak, ott is nagyon-nagyon épít szent lelke által, és ezt is csak ajánlani tudom mindenkinek, mert én ezáltal nagyon közel kerültem hozzá. És még azt is el szeretném mondani, hogy dolgozik bennünk az Úr, mire mutat rá az életünkben. Tavaly elmúlt ősszel volt, elnézést kérek, hogy ezt elmondom, de úgy érzem, vagyis Szentlélek indított erre ma hajnalba, hogy ezt mondjam el, és azért állok itt, hogy amit ő felhoz bennem, amire ő azt akarja, hogy ti kíváncsiak vagytok, hogy azt mondjam el. Az elmúlt éven ősszel Szent Magad akcióban mentünk almát szedni a gyerekeimmel, és micsoda megszégyenítés volt. Világi embereknek egy nagyon pici valami, de én nagyon megszégyenültem. Almát szedtünk, és mikor már megszedtük az almát, volt olyan lehetőség, hogy 50 forintért lehetett a földről szedni, és gondoltam, 50 forintért almás pitének nagyon jó lesz, és hát mentem, hogy szedek egy vödörrel. Igen ám, de hogy szedtem a földről, egy csodálatos csokor, majdnem, hogy a vödrömbe lógott, és automatikusan oda nyúltam, hogy leszedjem. És a vejem megszólt, pont akkor ért oda, hogy mami, illik ezt neked csinálni? És én úgy megszégyenkeztem. Ezt csak azért mondom el, még most is végigfut rajtam a hideg, hogy nekünk, Isten gyermekeinek annyira kell figyelni, hogy meghalljunk mindent, és úgy éljünk, ahogy ő ezt elvárja tőlünk. Ezzel befejezném. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden nap arra kérem, mennyi édesanyja atyámat, mint ahogy elmondtam, hogy ne engedje, hogy letérjek erről az útról, amit ő nekem előkészített. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Én Kis József vagyok, és arról szeretnék beszélni, hogy hogy ismertem meg Jézus Krisztust, és mit köszönhetek neki. Jézus Krisztusról először a nagyszülői házba hallottam, mert amikor megszülettem, akkor néhány évig ott laktunk a szüleimmel. A nagymamám az hívő katolikus volt, és a nagypapám pedig a budaörsi református gyülekezet tagja volt. Azután elkerültem a nagyszülői házból, elköltöztünk, és Istentől is eltávolodtam. Nem foglalkoztam Jézus Krisztus dolgaival, Isten dolgaival, de úgy érzem, hogy Isten akkor is vigyázott rám. És így visszagondolva biztos vagyok benne, hogy amikor a nagyszülői házba gyerekként, kisgyerekként éltem, akkor hívő ember voltam. Azután eltelt 30 év, és úgy alakult, hogy a húgomnak a nagyobbik kislányát, Alexát, néha én vittem el a katolikus misére, mert hittanra járt, katolikus hittanra, és ott ismét megérintett az evangélium, megérintett az Úr. És örömmel jártam hétről hétre a katolikus misékre, de úgy éreztem, hogy én nem oda tartom, mert engem itt kereszteltek meg reformátusként már majdnem 40 éve. De sokkal könnyebb volt megállni a katolikus templomba a hátsó sorba, ahol látszólag úgy nem nagyon ismerték egymást az emberek, mint eljönni ide a református gyülekezetbe, mert úgy gondoltam, hogy itt mindenki ismer mindenkit, és egyből látnák, hogy én új vagyok. Azután felfedeztem, hogy a vasárnapi istentiszteleteknek az anyagát felteszik az internetre. És akkor meghallgattam a legutolsót, ez valamikor 2009 április végén lehetett, és úgy éreztem, hogy az ige hozzám szól. Arról beszélt a lelkészasszony, arról a történetről, amikor Jézus szombaton gyógyított, és feltette a kérdést, hogy szabad-e szombaton jót tenni, és hogy mi ugye azt gondoljuk magunkról, hogy jók vagyunk. És ez megdöbbentő volt, mert néhány nappal azelőtt egy számomra kedves ember ugyanezt a kérdést tette fel nekem, hogy te ugye azt hiszed, hogy jó vagy. És ez akkora, tehát az úgy élt, hogy ezután már legyőztem a félelmet, és már nem is tudtam megtenni azt, hogy ne jöjjek el a vasárnapi istentiszteletekre, és utána hetekig jártam, és úgy éreztem, hogy minden héten az ige nekem szól, hozzám szól. Hogyha még emlékeznek rá, akkor olyan dolgokról volt szó, hogy mi ülünk az Isten tanító padjába, meg hogy hogyan lehet belegyökerezni az Úrba. Aztán eljött 2009. szeptembere, és azt hiszem, hogy akkor indult egy keresztkérdések kurzus, amihez csatlakoztam, és ott is egyre több mindent tanultam meg Jézus Krisztusról, az Úrról, és nagyon jó barátokra tettem szert. És gyakorlatilag ez volt az út, ahogy eljutottam ide. És végül arról szeretnék beszélni, hogy mit köszönhetek Jézus Krisztusnak. Mindenféleképpen köszönhetem a nagyszüleimet, akik elindítottak a hit útján. Jézus Krisztusnak köszönhetem azt, hogy valamennyire a magamnak valóságom megváltozott. Jézus Krisztusnak köszönhetem, hogy van társam, aki Isten gyermeke. És Jézus Krisztusnak köszönhetem, hogy édesanyámat is elhoztam a gyülekezetbe, és ugyanígy velem együtt most konfirmál. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, és még az, hogy időközben én elköltöztem Budaörsről, de Budaörsön kereszteltem meg, és itt nőttem fel, Budaörsön tértem meg, ezért szeretnék a budaörsi gyülekezet tagja lenni. Köszönöm szépen.
Tisztelt gyülekezet, Kis Józsefné vagyok. 2009 őszén kapcsolódtam be a gyülekezet életében. Az én bizonyságtételem Istenről szól, aki segített feldolgozni mély gyászomat, depressziómat, és újra értelmet találtam az életben. Kérem, fogadják szeretettel bizonyságtételemet. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3. szakasz 16. versében. Ez az egyik olyan ige, amelynek nagy jelentősége van az életemben. Sokszor köszönt, és köszön vissza rám. Az, hogy hiszek Istenben, soha nem volt kérdés számomra, ahogy erre visszaemlékszem. Gyermekkoromban, nagymamám jóvoltából az imádság és a templomba járás nem volt ismeretlen számomra. 5. osztályos évfolyamig szívesen jártam, de nem éltem meg negatívan, ha lemaradtam az Isten tiszteletekről vasárnapiról. Tulajdonképpen nem is értettem, miről esik szó a templomban. Később, ahogy serdülőkorban értem, a továbbtanulás, a megfelelni akarás, állandó hajtás a jobb jegyekért még messzebb sodort a templomtól, a hit közösségétől. 1972-ben katonafeleség lettem. Nem volt életszerű a templomba járás. Szeretett apósomat többször elkísértem a Calvin téri, illetve a budaörsi gyülekezetben. Isten tiszteletekre nem ihletett meg az ige hallgatása. Házasságunkból 3 gyermekem született, megkeresztelték református hitvallás szerint néhai kedves apósom közbenjárásának, mély hitének köszönhetően. De hamarosan próba elé állított Isten. Legkisebb gyermekem tragikus elveszítése kirántotta alólam a talajt. Lázadás, kétkedés, értetlenkedés elborított. Csak a miért, miért én velem történt ez, visszhangzott bennem szüntelen. Majd szépen lassan a bizakodva hívó kisgyerek teljesen kiveszett belőlem. Már csak kételyek, kérdések voltak bennem, újra kellett építenem hitemet, minden megkérdőjeleződött bennem. Még az is, hogy létezik-e Isten. Rohantam a többi emberrel megkeseredetten valahová, munkába, túlórákba temetkezni. Magam sem tudtam sokszor, hogy hová, miután. Nagyon sok idő elteltével kezdtem ráérezni, hogy valami hiányzik az életemből. Isten nélkül üresnek, kiégetnek éreztem magam. Hála legyen az Úrnak, hogy alkalmakat készít elő az őt keresők számára. Fiam biztatására kapcsolódtam be az Isten tiszteletekre, majd keresztkurzuson is részt vettem. Itt nyílalt belém először, hogy Jézus kereszthalált halt az én bűneimért is. Ez a felismerés fájdalmasan, súlyként nehezedett rám, hogy pár kimondott szó mögött milyen felelősség húzódik meg, és egyben felszabadító is az a gondolat, hogy Isten végtelen szeretetéből örök életünk lehet, az Úr kegyelméből. Értelmet, hitet jelentett számomra a keresztkurzuson is elhangzott ige ismerete alapján, hogy mit jelent az örök élet, és hogy mit kell tennem érte, hogy elnyerjem. Most már hitemmel vallom, hogy minden, amit kaptam az életemben, gyermekemet és azt, amit elértem, karriert, egyedül Isten különös, kiemelt kegyelmének és szeretetének köszönhetem. Áldom és magasztalom az Urat mindenért, ami velem történt. A gyászjelentéseken már az ige számomra azt jelenti, hogy akik mi itt maradunk, ne feledjük, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És szeretném, hogyha a konfirmációs bizonyságtétel után az életemet a következő ige szakasz vezérelné, kérem a Szent Lelket, hogy töltse fel lelkemet, hogy ennek szellemében élhessek. Péter 2. levele, 1. szakasz 3-tól 11-ig. Igyekezzetek szilárdá tenni elhivatásotokat. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg mind azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek aztól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, azok vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneitől megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek megerősíteni elhivatásotokat, kiválasztásotokat, mert ha ezt tetitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
Kedves testvérek, Benyó István vagyok, és én is felolvasom a mondani valómat. Kedves testvérek, Isten arra indított, hogy megújítsam a fogadalmamat ebben a gyülekezetben. Itt, ahol annyi barátra találtam, ahol rátaláltam a legfőbb barátra, Jézusra. Nagyon sokáig úgy gondoltam, nekem nincs rá szükségem, de aztán Isten úgy terelt, hogy nagyon egyedül lettem. Körülöttem sok embert, de én mégis egyedül voltam. Próbálkoztam mindenfélével, de a magány csak megmaradt. Olyan üres és értelmetlen volt minden. Aztán megkönnyörült rajtam a mindenható, és megvédett a legrosszabbattól. Megvédett attól, hogy teljesen elfeledjem, ki vagyok én, és ki ő. Igaz társat is adott, általa visszarántott a szakadék széléről. A mély pontok után meghallottam azt a hangot, ami igazán a keskeny út felé indított, az Atyám hangját. Ne add fel! Nem adtam fel, és most már itthon vagyok. Nem vagyok egyedül, szolgálhatom az Urat. Beszélhetek vele bármikor, ő meghallgat, és immáron néha a válaszokat is meghalom. Erről szól ez a pár sor is, amit írtam. Elvesztem én, a szakadék félén álltam a tört kövön, kimúlt már az öröm. És hogy fájt a gyilkos magány, reszketett és félt bennem az egyedüllét. Teljesen kibelezett, minden üres lett, mint egy burok, mint a szétpattanó álmok. Bűneimben vesztem, már nem menekültem, térdre rogy ilyenkor a lélek, Istenem, bárcsak, ismernélek. Pillanatra megállt az élet, tükörben néztem-e homályos képet, hiszen ismerem őt, küldött nekem megmentőt. Hajszálba is kapaszkodik az ilyen szétszórt lét, Jézus kereszthalált halt értem. Hiába sok bűnöm, hiába trónolom és őrzöm, ő mégis szeliden kéri, s ha sorolom, megérti. Olvasom minden nap az igét, ami hármasságunkban is véd. Így adtam maga oda néki, és lettem ember, ki az Urat féli. Köszönöm szépen.
Mint a kis virág is magától kibomlik, rá, ha csöndes fényed omlik. A jól ismert 165. dicséretünknek egyik mondata ez. Azért olyan csodálatos ez a mondat, mert ez valóság, ezt meg lehet tapasztalni. És hadd mondjam el, lelkipásztorként, és aki együtt lehettem a konfirmáció előkészítőkön a testvérekkel végig, ezt láthattam, ennek lehettem tanulja, hogy az Isten valóban így munkálkodik. Ha az ő fénye, az ő világossága a szívünkbe betölthet, az életünkre, ha nem bújunk el előle, akkor ott valóban csodák történhetnek. Ez így van, igaz? Erről tettetek bizonyságot most. Dicsérjük és magasztaljuk ezért a mi Urunkat, hiszen ő, az ő szeretete, az ő hatalma cselekedte mindezt. Egyedül övé a dicsőség. Most pedig énekeljük a 463. énekünknek a második verszakát, tehát annak az éneknek a második verszakát, amelyet már elkezdtünk. Kérjük újra megint Isten szent lelkét, szent lelkének áldását. Készüljünk így most a konfirmáló testvéreink fogadalom tételére, titeket pedig arra kérlek, hogy az énekszó alatt majd álljatok ide az úrasztala elé félkörben. Fogadalomtételüknek állva legyünk tanúi. Tegyétek jobb kezeteket szívetekre, és tegyetek így fogadalmat a Jézus Krisztushoz való és az Anya Szent Egyházhoz való hűségetekről. Mondjátok utánam a fogadalom szövegét. Én
Engler György,
Gocs Lászlóné,
Kis József,
Kis Józsefné,
Benyó István.
Ígérem is fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztjén Anya Szent Egyházunknak, egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek.
Szolgáló és áldozatkész tagja leszek.
Isten engem úgy segítsen. Amen.
Isten engem úgy segítsen. Amen.
Urunk Istenünk, adjon erőt ahhoz nektek, hogy amit most fogadtatok, azt valóban az ő dicsőségére megtarthassátok. Most pedig az új énekeskönyvünkből a 627. énekünk mindkét verszakának éneklésével készüljünk arra, hogy Isten áldása az ő igéjében is leszállhasson a mi testvéreinkre. Isten áldását kérjük, szálljon le rátok a következő igékkel. György, harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívottál. Ámen. Ilona, kedves Icánk, Jézus Krisztus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ámen. József. Jézus Krisztus mondja, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Ámen. Marika, hajt az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ámen. István, Jézus Krisztus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt. Ámen. Most pedig, mint Jézus Krisztusnak és református keresztény egyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazlak titeket az úrvacsora sákramentumával való élésre, s mint ilyeneket a gyülekezet és szolgáló közösségének tagjaivá nyilvánítalak. Gyülekezetünk sok szeretettel köszönt benneteket most ezekben az ünnepi pillanatokban. Az ő köszöntésüket adja át a gyülekezetünk világi vezetője, gondnok testvérünk, hallgassátok meg őt. A gyülekezet foglalja el a helyét most már.
Kedves konfirmált testvérek, gyülekezet gondnokaként, presbitériumunk nevében köszöntelek benneteket, és szeretettel befogadásunkról szeretnék biztosítani benneteket. Nem kell ezt nektek mondani, hiszen itt értek be ebbe a közösségbe, itt szolgáltok, itt élünk már együtt, és itt vesztek részt az alkalmakon. Egy igével szeretnélek köszönteni benneteket, amelyik a Pál apostolnak a Tesszalonikai második levelében, a 14. versben így hangzik, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kitől tanultál. Itt egy dolog jutott eszembe, hogy amikor iskolások konfirmálnak, akkor ők valóban megtanulják. És aztán reméljük évek múlva ezek visszajönnek és dolgoznak bennük. A felnőtt tanulás egészen más. Felnőttek úgy tanulnak, hogy megtapasztalják. És ezt beépítik az életükbe. Ti most előtettetek tanúbizonyságot, és úgy fogadunk be benneteket, hogy mindez, amit elmondtatok, a számunkra is tanulság volt. Tanultunk tőletek. Köszönjük szépen, Isten áldását kérem életetekre.
Az az ajándék, amelyet szintén úgy vegyetek, mint gyülekezetünk szeretetének jele, emlékeztessen benneteket erre a mai napra, meg emlékeztessen a legnagyobb ajándékra, akit megismerhettetek, és akivel az életeteket folytathatjátok. Imádságra csendesedjünk el. Konfirmált testvérek nevében imádkozik most itt István.
Drága mennyei Atyám, áldunk és dicsőítünk, és még erősebben áldunk és dicsőítünk. Ötünk nevébe fohászkodom most hozzád, ötünket, kiket az útra tereltél a keskeny ösvényre, amelyen mi megpróbálunk végigmenni. Ezen az úton, ami vezetőnk Jézus. Ezen az úton, ami térképünk a Biblia. Drága mennyei Atyám, tiszta szívvel kérünk téged, hogy tégy a te eszközöddé minket. Tégy velünk úgy, ahogy te szeretnéd. És mi minden kérésedet a legjobb tudásunk szerint fogjuk teljesíteni. Drága mennyei Atyám, kérem, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, ahol olyan jó szívvel fogadtak minket. És kérünk téged, hogy áld meg ezt a várost, ezt az országot. Fohászkodunk, drága mennyei atyám, azért is, hogy ezen a világon még több ablak nyíljon meg a fényre, és még több ajtó nyíljon meg, és beléphessen rajta Jézus, a mi egyetlen Urunk. Ámen.
Foglaljátok el most már ti is a helyeteket. Isten szeretetének, kegyelmének a jelei itt vannak előttünk a megterített asztalon is. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, énekeljük már így imádságos szívvel a 459. dicséretünknek az első verszakát. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és szörkezek. Ha valaki meghallja a szómat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét a szereztetésége után. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Vizsgáljuk meg most mi is magunkat, kérjük Isten szent lelkét, hogy segítsen ebben nekünk. Először ki magában forduljon bűnvalló imádsággal az Úrhoz. Urunk Istenünk, Te teremtetted ezt a világ mindenséget, bennünket, embereket is, neked köszönhetjük az életünket, és Te voltál az, aki megkönyörülve rajtunk, ellened lázadó embereken, téged figyelmen kívül hagyó embereken, eljöttél az Úr Jézus Krisztusban ide a földre, utánunk jöttél, és mindent megtettél azért, hogy mi a lázadásunk ellenére bocsánatot kaphassunk tőled, hogy kegyelmet nyerhessünk, mi, ítéletet érdemlő emberek. S mégis oly keménység tud uralkodni a szívünkön. Mégis éljük az életünket neked hátot fordítva. Éljük az életünket úgy, hogy megyünk a magunk feje után. Azt gondoljuk, hogy mi mindent nagyon jól tudunk, hogy mindig nekünk van igazunk, hogy mindenkinek hozzánk kellene igazodnia, és aki nem ezt teszi, az már ellenség talán. Urunk, annyi szeretetlenség van bennünk, sötét indulatok, sokszor saját magunkon is elcsodálkozunk, hogy még erre is képes vagyok, még ez is én vagyok. Ilyesmi is fel tud törni belőlem. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy bár olyan síralmas az életünk sokszor, és igazából csak a földi dolgokról szól, s abban meg sokszor belefáradunk, fásultá válunk, s mégis oly nehezen akarjuk meghallani hívó szavadat. Kérünk, bocsáss meg nekünk az önfejűségünket, bocsáss meg a hitetlenségünket, bocsáss meg, hogyha még mindig talán neked hátat fordítva járjuk az utunkat. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. És úgy kérünk, bocsáss meg, hogyha a te utadon járhatunk is már igazán, de nem neked engedtünk dolgokban. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és tisztíts meg bennünket. Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Bűneink megvallása után hitünket valljuk meg, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolokra. A harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz elővendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneink megbocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkismerettel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot értemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e? Ha igen, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e, valljátok-e? Ha igen, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e, valljátok-e? Ha igen, akkor mondjuk én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Ha igen, akkor mondjátok, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, az asztal meg van terítve, jöjjetek ide a kegyelem asztalához. A gyülekezetben megszokott rendben, tehát először a bal oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon végül templomunk oldalsó részében ülő testvérek, és így módon legeslegelőször a most konfirmált testvéreink. A helyünkön ülve pedig énekeljünk közben a 460. dicséretünket mindegyik verszakával, majd az utána következő énekeket, ameddig szükség van arra. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Urunk buzdít, és figyelmeztet is bennünket a következőképpen. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Magasztaljuk most is Urunkat, adjunk neki hálát imádságban. Áldjuk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindenek előtt pünkösd ünnepéért téged. Áldjunk és magasztalunk azért, hogy a te ígéreteid beteljesednek. Beteljesedett a Szentlélek eljöveteléről szóló ígéret is ott az első pünköstön, s köszönjük neked, hogy azóta is adod azoknak, akik az Úr Jézus Krisztus előtt megnyitják a szívüket, akik elfogadják őt, megváltójuknak, Uruknak. Köszönjük neked, Urunk, hogy így mi is kaphatjuk a Szentlélek ajándékát, s általa megtapasztalhatjuk, hogy ki is vagy te valójában, általa megismerhetünk téged igazán. Köszönjük, Urunk, hogy most ezen az ünnepen nem csak hangozhatott az ige hirdetés a Szentlélek személyéről rólad, Urunk, nem csak hallhattuk az igéket erről, hanem megszólalhattak itt testvérek, s elmondhatták, hogy hogyan is tapasztalták meg a te lelked munkáját az életükben. Hogyan is fordulhattak oda hozzád, egyáltalán mi indította el őket ebbe az irányba. Köszönjük azt, hogy őket is nevükön szólítottad, hogy feléjük is hangzik, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, hogy rád bízhatták az életüket. Köszönjük őket neked, köszönjük a Szentlélek csodálatos hatását, köszönjük, hogy segítetted őket, hogy megnyílhassanak a Szentlélek hatása, ereje, munkája előtt. Köszönjük, hogy a te utadon járhatnak, s téged szolgálhatnak, s imádkozunk értük is, most elsősorban értük, segítsd őket, hogy még többet tapasztalhassanak a Szentlélek erejéből, valóságából, hogy még szorosabb lehessen a veled való kapcsolatuk. Imádkozunk azért is, hogy légy mindnyájunkkal. Olyan jó lenne, ha mindnyájunk előtt felragyoghatna, talán most először, vagy még jobban, Jézus Krisztusnak a valósága, a dicsősége, és megérthetnénk, hogy mit is jelent a belevaló közösség, és ezt meg is tapasztalhatnánk. Arra kérünk, hogy munkálkodj bennünk tovább, Szent Lelked által, mindegyikünkben, hogy ne felejtsük el mindazt, amit itt hallottunk tőled, rólad az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban is hadd munkálkodhasson ott bennünk a te szavad, amely teremtő, életet adó és életet megújító szó. Imádkozunk azért, hogy légy velünk ünnepünk folytatásában is. Áld meg a most konfirmált testvéreknek is az ünneplését a családi körben is. És arra kérünk, hogy légy velünk majd a hétköznapokban is. És köszönjük, hogy te azt ígérted, minden napon velünk vagy. Köszönjük, hogy a te erőddel indulhatunk tovább. Légy kérünk a betegekkel, légy azokkal, akik most különösképpen is roskadoznak terhek alatt.
Légy azokkal, akik belefáradtak az élet küzdelmeibe, akik fásultá váltak, akik reménytelenek, hogy megismerve téged, hogy a te személyed, a te valóságod még jobban felragyoghasson előttük, és így megújulhassanak reménységben, szeretetben, erőben, hitben. Imádkozunk egész egyházunkért, s könyörgünk hozzád népünkért, bárcsak minél többen odafordulnának hozzád, bárcsak minél többen megtapasztalhatnák, hogy te valóban munkálkodó Isten vagy, s együtt akarsz velünk munkálkodni, a mi üdvösségünkre, javunkra. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imád, imádkozzuk együtt.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Gyülekezeti életünk eseményeire figyeljünk, még a hirdetéseket hallgassuk meg, amennyiben lehet hallani a harangszó mellett. Először is hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, így hirdetem az adakozás lehetőségét. Az ige szavaival mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Szeretettel hívok mindenkit a hét további gyülekezeti alkalmaira. Szerdán délelőtt a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak, illetve a babamama körnek a tagjai. Csütörtökön este 6 órától lesz gyülekezeti biblióra, az a bizonyos biblióra, amelyről itt az egyik bizonyságtételben hallhattunk többek között. Egy hét múlva vasárnap pedig, ha Isten is éltet bennünket, akkor a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Az istentisztelettel egy időben gyermekeknek is van gyermekistentisztelet lent a gyülekezeti helyiségekben, 2 korcsoportban, illetve kicsi babákkal itt a földszinten található babaszobában televízión keresztül követhetik a szülők az istentiszteletet. Kirándulásunkat is hirdetem, amely most szombaton lesz. Sukoróra szeretnénk menni, reméljük, hogy olyan időjárás lesz, hogy most el tudunk végre menni. Sukoron tanúsvény tájmúzeum kilátó játszótér vár bennünket. Délután 2 órakor lesz a találkozó itt a templom előtt. Autókkal szeretnénk menni, ezért azt kérjük, hogy mindenképpen akik szeretnének jönni a kirándulásra, azt jelezzék. Azzal együtt, hogyha van hely az autóban, akkor azt is, illetve hogyha valakinek nincs autója, de szeretne jönni, akkor ő is szóljon, hogy meg tudjuk szervezni, hogy el tudjunk menni, mindenki el tudjunk menni így személygépkocsival. Esztár most szombaton lesz, délután 2 órai gyülekezővel. Hirdetem azt is, hogy június 9-én lesz a hittan tanévzáró gyülekezeti nap keretében. Plakát található hátul a hirdetőtáblán, illetve lent is. Isten tisztelettel kezdődik 10 órától, aztán együtt ebédelnénk méghozzá bográcsban főtt gulyáslevest, illetve a magunkkal hozott süteményeket fogyasztjuk el a gulyásleves után. És aztán azt követően pedig szeretnénk énekszóval magasztalni Urunkat együtt, valahogy úgy, mint tettük ősszel, abban a reménységben, hogy jó idő lesz, és kiülhetünk a kertbe, és ott hangszer mellett magasztalhatjuk énekszóval az Urat. Illetve
lesz egy interaktív bábelőadás. A meghatározásból talán az jön le elsőnek, hogy az inkább gyermekeknek való. Én azt mondom, hogy korhatár nélkül megtekinthető, illetve részt lehet benne venni. A bábelőadás egy süniről fog szólni, aki érdekes módon szintén szeretetre vágyik, mint ahogy azt mondtam, hogy mi emberek is. Úgy alapvetően vágyunk nagyon a szeretetre. Délután 3 órától pedig egy előadás fog elhangozni, ez már felnőtteknek, szülőknek, nagyszülőknek. A címe az, hogy szeretem a gyermekem a magam módján. Hát ahogy mi tudjuk, amire mi vagyunk képesek. És van egy ilyen alcíme, hogy és az ő igényei. Erről lesz szó ezen az előadáson. A református egyházunk házasság és családsegítő szolgálatának egyik munkatársa, Szőke Etelka, a református lelkipásztor, család szaklelki gondozó fogja tartani ezt az előadást. Tehát mindez június 9-én lesz vasárnap, készüljünk így erre a vasárnapra. Hirdetem, hogy még van pünkösdi gyülekezeti hírlevél, hogyha esetleg valaki nem vitt el, akkor ott hátul a kijárat közelében megtalálhatjuk. A gyülekezeti kérdőívekről is egy ilyen előzetes értékelés szintén van ott, az egy külön lapon, abból is nyugodtan lehet elvinni. Most pedig énekszóval forduljunk Urunkhoz, a 371. dicséretünket énekeljük.
371. Végig készülök egy.
Igen.
Szeretnénk a
lelkészünket köszönteni. És ez a köszöntő, ez arról szólna, hogy 20 éve szolgál a gyülekezetükbe. Amikor erről a múlt héten beszéltem az egyik testvérünkkel, akkor készültem, hogy egy igével köszöntsem, és ez az ige, ezt az Úrtól e héten kedden kaptam. Napi ige volt ez, ebből hadd olvassak fel egy részletet. Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. Következő a magyarázat. Ha Isten adott neked pásztort, aki szeret, vezet és táplál téged, akkor te pedig támogasd őt. Tartsd meg a karját. Az Ószövetségi Szent Sátorban a lámpásoknak éjjel-nappal folyamatosan égniük kellett. Az erre kijelölt szolgálattevők rögtön után töltötték olajjal, és így újult erővel ragyoghatott. Érted már a lényeget? Kérdezi a magyarázó. A te felelősséged gondoskodni arról, hogy a fény ne pislákoljon gyülekezetedben, hogy a tűz ki ne aludjon a szószéken. Imádkozz tehát a lelkipásztorodért minden nap. És igyekezz azon, hogy minden lehető alkalommal bátorítsd őt valamivel. Így köszönöm meg Ilona testvérünk szolgálatát, Isten áldását kérem életére, szolgálatára, család életére nagyon sokáig. Isten áldjon Ilona.
Köszönöm szépen, ez igazán meglepetés. Hát ha kicsit is jó lelkipásztorra tudtam lenni a gyülekezetnek, akkor az azért van, mert az Isten alkalmassá tett rá. Ez biztos, hogy nem magamtól, nem az én erőm, nem az én tudásom, nem az én ügyességem, hanem Istennek a hatalma, Istennek az ereje, Istennek a szeretete. És ezt szeretném, hogyha még sokkal, de sokkal jobban rajtam keresztül ez eljuthatna mindenkihez, hozzátok, kedves testvérek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kedves megemlékezést, és én nagyon hálás vagyok mindenkiért, ezért a gyülekezetért, és Isten áldjon meg mindnyájatokat gazdagon, és az ő szent lelket jelnek, a szívünket hadd kapcsolhassa még jobban össze általa. Köszönöm szépen.
Még egy pillanatot, amivel mi konfirmandusok is meg szeretnénk köszönni lelkészasszonyunknak a szeretetteljes, odaadó munkáját, amivel minket nevelgetett, csiszolt, faragott, ahogy a szánkba adta az igét, amivel felkészített. Isten áldjon meg érte jönk a hálás szívvel, köszönjük mindannyian. Fogadd el tőlünk szeretettel.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. További áldott pünkösdi ünnepet kívánok mindenkinek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!